Nagyon szép gondolatok vannak ebben az igében, és már többet érintettek a testvérek, és gondolataink azért messzebb szálltak, mint amit el tudunk mondani. Különben az agyunk legalább kétszer olyan gyorsan dolgozik, mint ahogyan beszélni tudunk. Ezért, míg hallgatunk valakit, addig az agyunk tovább dolgozik, és remélem, Isten használja az értelmünket, hogy értelmes ige olvasók és értelmes ige hallgatók legyünk, mint a bére a beliek, akik utána jártak, hogy úgy vannak-e azok az igazságok. És alkalmazzuk is a mi életünkre. Hát konkrétan is, meg úgy rejtve is benne vannak azok az igazságok, amire az embernek szüksége van az élete során. Gondviselés egy angol eredetű, vagy latin eredetű kifejezés jut eszembe, a providencia. Az Istennek előre látó gondviselése. Nem a pillanatnyi gondviselés csak, hanem Istennek az a bölcsessége, hogy előre lát mindent, és mindent úgy hoz össze, úgy szerkeszt meg életünket, úgy vezeti, hogy abba az ő előre látó bölcsességébe, gondviselésébe mi benne legyünk. Csodálatos ez a tudat. És Istennek van gondja arra, hogy időnként legyenek ilyen találkozásaink az Úrral, mint ahogyan Jákobnak is volt. Úgy látom, hogy a kulcsa az egész történetnek ez a pillanat, vagy ezek a pillanatok, amit álmában látott Jákob, Isten megjelent neki, és amikor felébred, akkor döbben rá, hogy hol is van ő. Lúzban volt, de kiderült, hogy ez nem illik többé ez a kifejezés rá, hanem ez az Úr háza, Isten jelenléte, amiből belekerült. Hát nagy áldás az, amikor időnként legalább egyszer az ember Isten jelenlétébe kerüljön így. Hol van jelen az Isten? Azt mondja Jákob, hogy nem ismertem fel, hogy az Úr van itt. A helytől függ az, néha igen. De Isten fel tud használni bármilyen helyet arra, hogy ő megjelenjen. Például nemrég olvastam egy bizonyságtételt, egy galaci fiatal ember, aki bűnözők sorsára jutott, Németországban raboltak a bandájával együtt, és végül elkapták, mert gyilkosság is lett az egyik rablásnak a vége. Dortmundi börtönbe került, és ott a börtönben találkozott Istennel. Misszionárusok jöttek Moldova köztársaságból, és úgy tért meg, ott jutott hitre, és a bizonyság tételében elmondja, hogy azok a napok, amiket én még a börtönbe töltöttem, az életem legszebb napjai voltak, mert ott volt velem az Úr. És csak ennyit emelek ki az ő bizonyság tételéből. Ami megdöbbentő, amit Jákob maga mond el, és ezt szeretném, ebből szeretnék kiindulni, a 16. vers alapján, amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Nagyon sok ember úgy megy el az Isten jelenléte mellett, hogy nem tudatosul benne. Nem is veszi észre, hogy Istennel találkozott. Vagy lehetősége lett volna Istennel találkoznia. A legtöbb ember így suhan el Jézus mellett ma is, és nincs tudatában. Bár nagyon sokan ezek közül gyülekezeteket, templomokat látogatnak, végigülik az Isten tiszteleteket, és elmegy mellettük az Isten jelenléte. És mivel ezt a találkozást elszalasszák az életükben, elszalasszák azt is, ami Jákob életében következett a találkozás miatt. Tovább szeretnék a gondviselés gondolatán menni, de úgy, hogy Isten gondviselésében benne vannak a találkozások. És a te életedben és az én életemben is benne voltak és benne vannak ezek a találkozások. Nem tudom, emlékszel-e arra, milyen volt a legelső találkozásod Istennel. Jákob soha nem felejtette el ezt a pillanatot. Felébred, és azt mondja, ó, és én nem tudtam, hogy itt van az Úr. Eszembe jutott egy ige vers, és az előbb meg is kerestem, amikor az Úr Jézus a keresztre volt feszítve. A Máté evangélium a 27. részben, 39 és 40-es versekben, amikor Jézust megfeszítették, és oda szegeztek egy feliratot, amin azt írta, hogy a názáreti Jézus a zsidóknak király, és akkor úgy folytatja, hogy és az arra elmenő emberek mit csináltak? Tehát az Úr Jézus kereszt egy út, nem mondom, hogy országút mellett, de egy elég forgalmas út mellett lehetett, és azt megjegyzi Máté az evangéliumában, hogy az arra elmenő, jövő menő emberek, hogy nézték, elkezdtek gúnyolódni. Nem vették észre, hogy az Isten fia mennek el, és csak a gúnyolódás jutott eszükbe, és azt mondja, hát ha te vagy, akkor tényleg szállj le a keresztről, és mutasd meg, hogy milyen hatalmas vagy. Attól félek, testvérek, hogy elmegy mellettünk az Isten jelenléte, és mi észre se veszük azt. Szeretnék néhány gondolatot elmondani arról az emberről, Jákobról, aki úgy ment el az Isten jelenléte mellett, hogy észre se vette, csak utána döbbent rá, hogy az Úr volt itt velem. És mivel három dolog, ami az életünkben nagyon nagy döntés, és amiben szükségünk van az Isten gondviselésére, hogy a párválasztás, benne van az első gondolat, már említették a testvérek, a másik az anyagi dolgok, annak gyarapodása, az áldások, a harmadik pedig az Istennel való kapcsolatunk, a mennyországgal való kapcsolatunk. Nézzük meg, hogy milyen volt a viszonya, a kapcsolata Jákobnak ehhez a három dologhoz. És hogy úgy ment ezek mellette, hogy észre nem vette, de milyen jó, hogy utólag észrevette, hogy itt volt az Isten. Nagyon sokszor, ahogy visszanézünk az életünkben, elmondhatjuk mi is, milyen jó, hogy ott volt az Isten. Mennyi butaságot, rossz döntést hozhattam volna, ha Isten keze nem fogott volna meg. Ott volt az Isten. Milyen jó, hogy ott volt az Isten. Az első, ahogyan viselkedett ez az ember, a testvéreinek gonoszsága, vagy testvérének gonoszsága nem jogosította fel arra, hogy csaló legyen. Na most úgy látom, hogy az édesapa komplexusát ez a fia örökölte, Jákob. Mire gondolok? Izsák már 40 éves volt, amikor ugye az édesanyja meghalt. És akkor döbbent rá, hogy nekem valaki hiányzik az életben. Anya komplexusa volt. Bizonytalan volt a döntéseiben, és jött az édesapa, a bölcs édesapa, és azt mondja, gyere ide szolgám, menj és hozza a fiamnak feleséget. Elmosolyogunk ugye rajta. De ezt a bizonytalanságot én látom, hogy Jákob is örökölte. A testvére, az iker testvére már rég megnősült, nem is egy felesége volt, már két felesége is volt neki. Jákob még mindig itt volt egy szál egyedül. Nézzük meg, hogy ezek hogy játszanak szerepet abban, hogy elhamarkodottan dönt az áldás felől. Egy kicsit, ha visszalapozunk a Bibliában, még az is hozzájön, hogy amikor Jákob megszületett, gondolom én, hogy nem sokára megszülettek az ikrek, ahogy Izsák megnősült, akkor Ábrahám olyan 140 éves és 140 valamennyi éves lehetett. És most figyeltem fel, bár máskor is olvastam, hogy ekkor történt valami az Ábrahám életében. Azt mondja, hogy újra nősülök. És vett még egy feleséget magának. És attól születtek még gyermekei, fiai és leányai. És az unoka mindezt látta, hogy nagyapám, akinek Isten az ígéretet tette, és Isten azt ígérte, hogy megsokasítom a te magodat, mi pedig árva egy kék vagyunk. Lehet, hogy nagyapám arra gondol, hogy majd így fog megsokasodni az ő magja. Az igaz, hogy Ábrahámnak volt annyi bölcsessége, hogy a többinek csak ajándékot adott, de az összes örökséget Izsákra íratta rá. Ráhagyta. Na most mindez lezajlott Jákob előtt. Jákob is már felcseperedett, átment a serdülő koron, ugye, amikor ezek a kísértések foglalkoztatják, és már kinyílt a szeme, és látta, hogy veszélyben van az áldás. Ekkor úgy gondolta, hogy eljött az ide, hogy a kezembe vegyem a kezdeményezést. Nem gondolta, hogy Isten elbír Ézsóval, meg a nagyapjának a bölcstelen döntéseivel, és úgy gondolta, hogy na, itt az ideje, kezembe veszem a kezdeményezést. Sokszor úgy gondoljuk, hogy Isten igazsága, vagy igazságossága valahol eltűnt a történelemben. Jákobnak is volt ilyen érzése, mikor látta a tehetetlen édesapját, aki már megvakult. Sokszor feltettem a kérdést, hogy készültem az igéből, hogy hol nőtt fel ez a Jákob? Milyen családi körben nőtt fel? Egy megvakuló édesapa, nagyapa, aki újra nősül, gyerekei, unokái lesznek újból, testvére ugye megnősült, neki is már lettek gyermekei, és ő ott van. Mi lesz vele, és édesanyjával fog össze? És úgy gondol, hogy most már tennem kell valamit, ki kell segíteni Istent, hol van az Isten igazság érzete? És sokszor úgy gondoljuk mi is, hogy hol van Istennek az igazság érzete? Valamit tennünk kell, ki kell segíteni, közbe kell lépnünk. Hallgat az Isten. Ez nem azt jelenti, hogyha hallgat az Isten, hogy Istennek nincs terve, és Isten megszűnt igazságos Istennek lenni. A legtöbb esetben mindig hiba származik abból, amikor siettetjük a dolgokat, és előre akarunk lépni. Istent meg akarjuk előzni, és döntünk úgy, lépünk úgy, hogy Isten nem mondja, hogy lépjél. Nem jogosít fel arra minket, hogy mi a kezünkbe vegyük a dolgokat. És Isten azt mondja az édesapán keresztül, most menj és itt az ide, hogy megnősülj, de menj oda, ahova én küldelek téged. Látjuk azt, hogy aki nincs tudatában az Isten jelenlétének, nagyon sokszor ilyen meggondolatlanul lép és cselekszik. És ha visszagondolunk az életünkre, sok ilyen döntést látunk, ugye? Elmozdulunk arról a helyről, ahova Isten helyezett minket, azért, mert úgy érezzük, hogy mennünk kell most már, mert nem jön Isten, nem mond semmit. Nősülnünk kellene, mert nem mond semmit az Isten, és mit csinálja? Telik az idő, az óra ketyeg, és nem vártad ki még azt a néhány percet. Sok nap és óra eltelt. Az első figyelmeztetés az, hogy tanuljuk meg, az Isten gondviselésében az idő, az óra másképp jár, mint ahogy mi gondoljuk. A másik az, hogy téves hozzáállása volt az áldáshoz. Én gondolom, hogy a serdülőkort elhagyta Jákob, állandóan ott járhatott a fejében az áldás. Ugye olvassuk, vagy ismerjük a feljegyzést a lencsefőzelékkel, milyen banális módszer, ugye? A gyomrán keresztül meg volt kísértve a testvére, és nagyon sok ember, amikor ilyen kísértésben van, akkor meggondolatlanul cselekszik. Jákob nagyon jól tudta, hogy milyen eszközzel tudja elcsalni az első szülöttségi jogot a testvérétől. Oda jutott ez a Jákob, hogy már az áldás volt a mindene. Ezzel kelt, ezzel feküdt. Hogy tudnám megszerezni? Az, hogy belekerült a Bibliába ez a módszere és ez, amit csinált, ez ugye nem mond el mindent a Biblia, de feltételezi azt, hogy ő már régóta gondolkozott ezen, és várta a pillanatot, hogy na most jön el, mikor megfogom a testvéremet, és meg fogom szerezni. És ez a fajta gondolkodás földön futóvá tette testvére. Mi hívő emberek vagyunk. De hogyha mindig csak az áldás, meg az, hogy lehet az enyém, az örökség, meg a pénz, meg a vagyon, földön futóvá tehet bennünket. Ugye most nemrég ítélték Dan Wojcikot 6 éves börtönbüntetésre. Hol láttuk a hírekben, ugye? Hogy 10 év? Még többet kapott. Bocsánat. Ugye, és akiket ő pénzelt, azok pánikba kerültek. Mi lesz a tévécsatornákkal, és így tovább. Bajba kerül a hívő ember, ne gondoljuk, hogy csak őket éri utol. Na de Isten gondviselése, providenciája ott is ott volt ezzel az emberrel, és azt mondja, ha neked ez jár a fejedben, itt foglak meg téged. Istennek van egy olyan módszere, hogy az, ami annyira őröl és emész bennünket, pont azt az ágat vágja ki alulunk. Azért, hogy megtanuljunk belé kapaszkodni, nem pedig az áldásokban. Addig ő úgy gondolta, hogy az áldást meg kell szerezni. Nézzük meg a fejezéseket, mindig azon jár a feje, hogy tudnám megszerezni az örökséget és az áldást. És amikor Isten megszólítja őt itt Luzban, azt mondja, én vagyok az Úr, és utána ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és folytatja, anyútódod lesz, és így tovább kiterjeszkedsz, és áldássá teszlek mindenki számára. Eddig Jákob úgy gondolta, hogy az áldást nekem kell megszereznem, és most Isten azt mondja, meg kell változni, nem magadnak kell, hanem te kell áldás légy minden nemzetségnek és minden népnek. És nézzük meg ezt a progresszivitást, ahogy ezt a családot neveli Isten. És ahogyan minket is nevelni akar, hogy ne magunk körül forogjon a gondolkodásunk. Hanem hogyan akar minket Isten áldását tenni mások számára. Mert Isten általános gondviselésében, meg a providenciájában benne van minden bűnös ember. És azt akarja, hogy a hívő emberek, ahova eljutnak, sóvárogva várja ez a teremtett világ, hogy megjelenjenek az Isten fiai, az Isten gyermekei. Mert tudja, hogy bennük lesz megáldva ez az egész föld. Jákob ki kellett cserélni az egész gondolkodását, de ahhoz még több minden meg kellett történjen benne. Másik téves hozzáállása az áldáshoz az volt, hogy úgy gondolta, már volt említve az előbb ez a gondolat, hogy a feltételeket ő szabja meg. Ugye, milyen jól megszerkeszti a mondani valóját, Uram, ha megáldasz, ha ez lesz velem, nagy dolgot kért Jákob. Most őszintén, mennyit kért Istentől? Ha adsz nekem ezt és ezt. Mi volt ez a kettő? Mi? Kenyér és ruha. Sok dolog volt? Nem kért nagy dolgot, ugye? Nem is ebben van a nagy dolog, hanem az, hogy ő akarja feltételeket szabni. Testvérek, nem is az, hogy mi kapzsik lennénk, vagy nagyra vágyók lennénk, de az a hozzáállás, úgy gondolom, hogy Istennek én szabhatom meg a feltételeket. Néha végig hallgatnánk az ima óráinkat, néha úgy tűnik, hogy mi akarjuk Istennek megmondani, hogy mit csináljon. A feltételeket mi akarjuk. Uram, ha megsegítesz. Uram, ha meggyógyítasz. Uram, ha megáldasz, én mindenestől neked adom az életemet. Elhangzott itt a tizednek a gondolata. Én is tovább mentem egy kicsit ennél, ismerve Jákobnak az észjárását. Ő még mindig Jákob volt. Mire gondolt, amikor a tizedet megígérte Istennek? Kért ennivalót és ruhát, és utána azt mondja, hogy és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Vagyis, Uram, ha akarsz sok tizedet, akkor sok áldást kell adj nekem. Nem? Uram, ha akarod, hogy sok legyen a borítékba, akkor nekem tízszer annyit kell adj ahhoz. Ugye? Testvérek, néha úgy érzem, hogy beleesek ebbe a csapdába. Akár a borítéknál, akár más formában. És mindig azt gondolom, ó, mennyit adott nekem Isten, mennyit kell én visszaadjak abból. És ott van a kiszámítás bennem, mint Jákob csinálta, és azt mondja, Isten, állj csak meg embert. A feltételeket nem te szabod. Én azt áldom meg, akit akarom. És úgy áldok meg, ahogyan akarok. Eddig a pontig Jákob csak az apjának az áldására törekedett. És mikor indítja útnak Izsák, hogy a korábbi részben benne van az, hogy hogyan kapja el az atyai áldást, amire nagyon áhítozott. De mikor útnak indítja Izsák, nézzük meg, hogy mivel indítja őt útnak. És azt mondja, adja néked Ábrahám áldását. Én már odaadtam az enyémet neked, megkaptad. De mikor útnak indul, azt mondja, nem csak erről van szó. Az Ábrahám áldása, és melyik volt az? Az, hogy áldását teszlek minden nép számára. Felül, mint ahogyan elképzelheted. És itt van az a pont, amikor Isten kiszélesíti a horizontját ennek az embernek. Jákob, ne csak az orrodig láss. Te menekülsz ebből az országból, de visszahozlak én ide. Már itt a helyed. És innen fog kiindulni majd az áldás. Nem te hozod az áldást Kánoán földjére. Itt vár rád az áldás. Ahogy a nagyapádra is itt várt az áldás. Ő is ott hagyta Hárán. Vissza fogsz te még ide jönni. Úgy ment el az Isten jelenléte mellett, és sokszor az Isten jelenléteke helyre állítsa bennünk a gondolkodásunkat, az elképzeléseinket az áldással kapcsolatosan. Csak az apai áldás, a földi áldás, mert így írt, ezt értem ez alatt. Az ábrahámi áldás nem csak ez, és nem a földi, hanem az, hogy áldássá teszlek, és ebben benne volt az, hogy királyok lesznek a te sarjadékaidból, és majd a királyok királya is rajtad keresztül érkezik meg, és jön a Mesiás, akiben megáldatik majd a föld minden nemzetsége. Jákob, érted ezt? Dehogy érti. A legtöbbször mi sem értjük, csak mikor visszanézünk az útra, akkor kezdjük érteni, Uram, miért engedtél bele ebbe, miért küldtél ide, miért engedted meg, hogy olyan nehéz katonai szolgálatom legyen? Miért engedtél kórházba? Azért, mert ott olyan magokat tudtál elhinteni, ami már nem a földi áldás, hanem az ábrahámi áldáshoz tartozott. Aztán még harmadsorban hadd fejezzem be azzal, hogy itt volt Jákob, akinek még nem volt kapcsolata Mennyországgal. És Isten adott neki egy álmot. Nem állította meg, hagyta, hogy elfáradjon. Addig szaladt, addig menekült, még végkimerültségében azt mondta, már a kő is jó nekem, hogy oda hajtsam a fejem. Hát nem tudom, aludt-e valaki kövön. Vannak puha kövek is, de a dormió szerintem jobb. Hát, hogy éppen egy kőre hajtott el a fejét, ez azt jelenti, hogy már annyira fáradt volt neki, mindegy volt, csak tegye le egyszer a fejét, mert már nem bírom tovább. És Isten hagyta, hogy ez az ember addig fusson, amíg az ereje tart. És néha Isten megengedi az ígéret gyermekeinek is, hogy fussanak addig, míg az erejük bírja. És mikor már nem bírja, akkor azt mondja, na, most megnyitom a szemet. Csukd be a földi szemet, hogy megláss engem. És ez a találkozás megrendítette őt. Akkor felébredt, azt mondja, hogy rettenetes ez a hely. Ha most már vannak ilyen zsargonok, hogy már fiatalok olyasmit mondanak valami jó dologra is, mintha rettenetes lenne, meg már nem tudjuk sokszor asszociálni a kifejezéseket, de amikor Jákob mondta azt, hogy ez rettenetes, biztosan úgy is érezte. Úgy érezte, hogy reszket a lába ezen a talajon. Amikor az a mély félelem átjárta az egész szervezetét, és első pillanata, ugye, amikor megébredünk, amikor arra ébredünk, hogy remeg a testünk, mert találkoztam az élő Istennel. Itt kezdődik a megtérés. Amikor remeg bele teljes lényünk, és azt mondjuk, hogy nincs tovább út, itt vagyok. A te csapdádba estem bele. Nem tudom, volt-e már ilyen találkozásod Istennel? Ó, hány gondolat futott végig, cikázott végig ennek az embernek az agyán, akkor azon a reggelen. Főleg az, amikor bemutatkozott neki az, aki a létre tetején állt. Amikor Isten áll, és nem a trónon ül. Ez mindig nagyon fontos pillanatokat rögzít a Bibliában, amikor Isten feláll és úgy beszél hozzánk. És Jákobhoz a az az Isten szólt, aki ott állt a létre tetején, és azt mondta neki, hogy én vagyok az Ábrahám, és a te apádnak az Istene. Mit értett ebből Izsák? Jákob. Én nem ismerem ezt az Istent. Nagyapám igen, édesapám is igen, de rólam nem mond semmit. Én benne vagyok az ő tervébe, az ígéretbe benne vagyok. Az az első döbbenet, amikor rádöbbent, hogy az az Isten, akivel Ábrahámnak és Izsáknak beszélő viszonya volt, én most látom meg először az életemben. 40-valahány évesen, vagy nem tudom hány éves lehetett még. Hány év telt el az életedben? Megvolt már ez az első találkozásod? Reszketett, remegett, mert nem volt az ő saját Istene az, aki neki megjelent. És a providenciájában, Isten tervében benne volt ez a találkozás. Az, hogy Isten akar minden emberrel egyenként találkozni, ez benne van az ő tervében. Hogy szól Isten egyszer, kétszer, háromszor, de minden embert megszólít. Mindenki elmegy egyszer a kereszt mellett. Mint akkor ott a Golgota hegyén sokan elmentek járók előtt. Egyszer legalább mindenki elmegy úgy, hogy döntenie kell, és érzi, hogy ilyen közel soha nem voltam a mennyországhoz, mint most. Mert itt van az Isten, és megszólított engem. És itt, amikor meglátja Istent, azt mondja, hogy láttam az Urat. Megláttam az Urat. Úgy eszembe jut Ézsaiásnak is az átélése a templomban, a 6. részben azt írja, hogy Uzziás királynak a halálának az évében bementem a templomban, és láttam az Urat. Megjelent nekem az Úr. Az Úr! Az az Isten, aki a parancsoló Úr, aki a mindenségnek az Ura, aki a mindenható Úr, nem az, akinek mi diktáljuk a szabályokat, a feltételeket, hanem az Úr. Hányan feltételeket szabnak arra, hogy hát én is szeretnék igazi keresztény lenni, hívember lenni, ha, vagy akkor, amikor. Nem mi szabjuk a feltételeket. Nem mi mondjuk meg azt, hogy hogyan akarom én őt megismerni. Amikor ő megjelenik nekünk, akkor lépnünk kell, akkor döntenünk kell. Isten beszélt ehhez az emberhez. Ó, de szép az, amikor beszél hozzánk az Isten. Voltak időszakok a történelem során, amikor hallgatott az Isten. Ugye Malakiás prófétától egész Krisztus érkezéséig, illetve keresztül a Jánosig hallgatott az Isten. Ugye a történelemből tudjuk. És ha visszagondolunk történelem során, voltak olyan időszakok, amikor hallgatott az Isten. Lehet, hogy az életedben is voltak olyan időszakok, amikor elhallgatott az Isten, és nem szólt hozzád, de szeretted volna. Legalább egy mondatot hadd mondana az Isten, és tudnám meg pontosan, hogy jobbra menjek, vagy balra, vagy menjek előre, vagy maradjak. Izgatott az a látomás. És Jákob nem mond semmit erről, csak azt, hogy mit látott. Illetve a bibliai feljegyzés elmondja, nem elemzi ki, de szerintem gondolataiban végig járta százszor meg ezerszer. Hogy jelent meg neki az Úr? Egy létrát látott maga előtt. És azt mondja, hogy a létra föltől meddig ért? Az égig, vagy más fordításban a mennyig. Egészen Istenig jutott fel. Hát a létra gondolata sokfelé elvisz bennünket. Emlékszem, mikor gyerekkoromban Moldovában jártunk, és a Voroneci kolostort látogattuk meg. A Voroneci kolostor egyik falára fel van festve egy létra. Lehet, hogy ebből a képből indultak ki, de nem a Jákobnak a létrája, vagy lajtorjára, hanem az erényeknek a létrája. És ez beleevődött, vagy ivódott az ortodox tanításban, hogy az Istennel való kapcsolatunk olyan, mint egy létra. És úgy, ahogy gyűjtünk magunknak jó jellemvonásokat, Scara virtucilor az a neve románul. És így jutunk mi Istenhez fel, az érdemeinken keresztül. Nem ez volt az üzenet. Jákob tudta nagyon jól, hogy nem, itt nem erről van szó. Egy-két dolgot ezzel kapcsolatosan. Az első az volt ennek az üzenete, hogy van kapcsolat a mennyország és a föld között. A földön történő események és a mennyország között igenis van kapcsolat. És erőteljes forgalom van a mennyország és a föld között. Nem elvont dolog. Ugye most a modern, vagy a posztmodern, hogy mondjam, ez az ember nagyon keresi a túlvilágival való kapcsolatot. Az ember fölötti, vagy az embere, az érzékszervekkel felfogható világon kívül, meg kell legyen valami, tudja, hogy ott van az Isten, de nem tudja megfogalmazni, és kutatja, és sokszor csapdába esik, mert nem Istennel találkozik. De ott van Isten. És van kapcsolat a menny és a föld között. És Jákobnak ez volt az első igazság, amit meg kellett értenie, hogy igenis a mennyország törődik a te sorsoddal. Lát mindent róla, tudja azt is, hogy hol feküdtél le. A másik pedig, Jákob azt is tudta, hogy én itt vagyok, és Isten ott van. Tudta, hogy nem valahol ott fenn középúton jár a létre, hanem ő itt van lent. És a létre még csak innen indul felfelé. Amikor Isten jelenlétébe kerülünk, azonnal megértjük, hogy hol vagyunk a mennyországhoz viszonyítva. Nem kérdés. Azonnal megértem, hogy az a lelkélet, vagy az, amit én neveztem lelkéletnek, hogy látja a mennyország azt? Hol tartok én az Istennel való kapcsolatomban? És Jákob, amikor felébredt, az első dolga az volt, hogy nekem ezen dolgoznom kell. Ott van egy Isten, akit én nem ismerek, és nekem kapcsolatba kell lépnem vele, és amikor felébredt, fogta az olajat, töltötte rá a kőre, és felszentelte azt a helyet. És amikor a létrán meglátta annak a magaslatán, meglátta Istent, és beszélt hozzá az Isten, akkor megismerte, hogy Istennek van egy terve. Jákob, neked is volt egy, de hallgass csak meg most az isteni tervet. És hadd mondjam azt, hogy a megtérésünkben talán az egyik legszebb dolog az, amikor megtudjuk, hogy a mindenható Isten törődik velünk, és van egy terve. Egy személyre szabott terv az életünkkel. Nem csak úgy bolyongunk ebben a világban, nem csak úgy szaladgálunk Hárán, meg Kanaán között, meg Egyiptom és Kanaán között, hanem van egy Isten, aki megmentett minket, megváltott minket, de van egy terve is velünk. Megismerted már ezt a tervet? És Jákob csupa fül volt, mikor hallja a mennyországból, a mennyből szól az Isten, és azt mondja, nézd csak, ez a tervem veled. Milyen szép az, amikor a hív embert érdekli, hogy mi az Isten terv az életével. Ó, vannak olyan pillanatok, amikor nagyon szeretnénk tudni. Ugye, társválasztás, munkahely, stb. Úgy szeretnénk, hogy azonnal szóljon Isten, azonnal mondja meg. Máskor pedig megyünk, mintha nem érdekelne semmi minket. Megyünk rutinból, nincs rutin a lelki életben. Napra kész terve van Istennek, és ezt meg kell ismernünk. Ezért fontos nekünk a Szentírás, mert nekünk a lámpás, ugye, az ösvényünknek a világosság az Isten igéje. És Jákobnak itt volt ez az első átélése ebben a tekintetben. És végül hadd mondjam azt, hogy az Úrnak volt egy ígérete, és azt mondta, hogy nem hagylak el, elkísérlek téged, és vissza is hozlak. Na, mit jelentett az, hogy nem hagylak el? Nagyon sokszor szeretnénk ezt, ugye, a próbába kerülünk, Uram, ne hagyj el. De ez azt is jelentette, hogy Jákob, te akárhol megy, én is ott leszek. Te úgy szólj valamit, te úgy csinálj valamit, hogy én is ott vagyok. Ha valami rosszat csinálsz, vigyázz, mert a kezedre fogok csapni. Mert én a tervemet úgy is véghez viszem. Ha akarod, ha nem. Jákobnak tudnia kellett azt, hogy ott van egy vigyázó Isten, de a providenciában benne van az is, hogy ki is igazít bennünket, hogy már említették a testvérek. És Jákobnak rá kellett jönnie, hogy a legnagyobb akadály az Isten tervének, vagy az Isten ígéretének végrehajtásában nem Ézsau, nem a testvér, hanem ő. Hosszú évek teltek el, legalább 21 év telt el, míg erre rájött Jákob. És hogy jött visszafele, újból kellett találkozni az Úrral. És rájött, hogy ó, én azt hittem, hogy ott van a legnagyobb baj. De itt van nálam. Mert Istennek a mi lelkünk a fontos. Minket akar átformálni, át akar gyúrni. Jákob, én téged ki akarlak cserélni. Emlékszem, mikor Veres testvérek Zilahon laktak, többen jártak biztosan a testvérek közül náluk, konyhában volt egy falvédő. És a falvédőn az volt a felirat, hogy légy türelmes hozzám, mert Isten még nem fejezte be rajtam az ő munkáját. Szerintem még most is látom magam előtt ezt a falvédőt. Légy türelmes hozzám. És addig, míg Isten vitte őt a tervben, addig Isten formálta őt. Testvérek, ne menjünk el úgy Isten jelenléte nélkül, hogy ne tudjunk, ne legyen tudatos bennünk. Nézzünk vissza az életünkbe, de nézzünk előre is. És kívánom azt, hogy Isten gondviselése, providenciája vezessen végig egész életünk során. Amen. Záró éneket fogunk énekelni fennállva. Thank you.